Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Bíró László püspök atya műsorával. Önök a Hívom a családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspök atya. Vendégeink a mai alkalommal, akiket nagy szeretettel köszöntünk, Ármos Attila és felesége Brigitta. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket is, a kedves hallgatókat is. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk nálatok Parciumban, és hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést. Arra kérünk benneteket, hogy mutassátok be egymást néhány szóval. Hány éves házasok vagytok, és mit szerettek egymásban?
Hamarosan 30 éves házasok leszünk januárban. Három gyerekünk van. Mit szeretek? Ez mindig fogas kérdés. Én a humorát szeretem leginkább Attilának, és az elveit, amik néha bizony megterelőek számomra, vagy nem mindig könnyű őket követni, de azt a következetességet, amivel kitart ezek mellett.
Akkor én bemutatom Brigittát. Ő az én feleségem. A statisztikákat elmondta, úgyhogy én csak jellemezném, hogy miért szerettem belé. Szeretem a mosolyát, szeretem azt, hogy kitart mellettem, jobban, rosszban, és azt, hogy néha napján, időnként bizony tükröt tart magam mellé, és megmondja, hogy valójában milyen is vagyok én. Azért jól kijövünk egymással.
Köszönjük szépen!
Bent vagyunk az őszben. Hiába szép a természet, a hűvös fák alól szívesebben töltjük az időnket a barátságos szobákban, családunk körében. Beszélgettünk, múltat idézünk, mesélünk a rokonokról. De vajon közelebb kerülünk-e lelkileg eltávozott ismerőseinkhez, családtagjainkhoz? Tudunk-e gyermekeinknek is követendő példát, igazi eszményképet felmutatni? Egyáltalán megvan-e bennünk a szándék?
Idézet az októberi családlevélből. A család evangéliuma boldoggá teszi a világot. Ezt a mottót adta Ferenc pápa az Írország fővárosában, Dublinban 2018. augusztus 21 és 25 között megrendezendő családok 9. világtalálkozójának. Ferenc pápa legtöbb tanításában három dolog közös. Isten a szeretet, az emberek fontosabbak, mint a dolgok, és a küldetésünk a szeretet. Most ezeket próbáljuk meg körbejárni. Püspök atya, mi is pontosan ez a világtalálkozó? Mi a lényege, a feladata és a célja? Kik a résztvevők?
Igen, ez a 9. világtalálkozó, a Jóisten megadta, hogy mindegyiken részt vehettem. Az elsőt II. János Pál pápa hirdette meg 1994-ben, amikor a család évévé tette ezt az eszendőt. Az első találkozó Rómában volt. Valójában ez a világtalálkozó két részből áll, egy világkongresszusból és egy nagy népünnepéből, a világtalálkozóból. A világkongresszuson pár tízezren szoktunk részt venni, világtalálkozó már milliós léptékben vannak ott az emberek. A világtalálkozónak is kialakult a rituáléja, hogy a kongresszus nyilvánvaló előadásokból áll. A világtalálkozó inkább tanúságtételekből, közös imádságból, éneklésből, és a tanúságtételekre szoktak reflektálni a szentatyák, a pápák. Kik vesznek rajta részt? A világkongresszuson delegáció, minden országnak van egy delegációja, amit a maga az ország püspöki kara jelöl ki, és van a világ találkozó, amelyen az vesz részt, aki akar tulajdonképpen. Persze nekünk magyaroknak korlátot szab a távolság, a pénzügyi kereteink is. Most egy viszonylag kis delegációval tudunk részt venni Dublinban. Szeretnénk, ha a lelkiségi mozgalmak, a családokat érintő lelkiségi mozgalmak képviselői lehetnek ott. A sajtónak is bele kell férnie, néhány püspök fog részt venni a találkozón. Ugye, mikor püspök mondok, akkor mondok görög-katolikus püspököt és kísérleteképpen házaspárt. Szóval ez most alakul ki, ahogyan részt tudunk venni majd ebben a találkozóban. Ugye a mottója ennek a mostani találkozónak éppen az, amit itt ennek a levélnek is az alaptémája, a család evangéliuma boldoggá teszi a világot. Hadd mondjam el mindjárt, hogy a idejét, ez az elkövető tanévben a leveleket is a dublini találkozóra való fölkészítő anyagból veszük a tematikánkat. A dublini találkozóra az ír püspöki kar adott ki egy munkadokumentumot Amoris címmel. Ebben tematikák vannak, módszertani javaslatok vannak, és külön füzet lesz, füzetként jelent meg a különböző ünnepeknek a taglalása, hogyan lehet ezt jól megünnepelni. Tehát idén ezzel frissítjük a Hívom a családokat rovatunkat, és itt el kell mondanom, hogy picivel talán szárazabbak leszünk, mint korábban, pontosan mert szeretnénk ragaszkodni a fölkészítő dokumentumhoz, az Amoris dokumentumokhoz.
Köszönjük szépen, Brigitta és Attila, számotokra mit jelent a család? Ha ezt halljátok, akkor mit tudnátok erről mondani?
Hát az az igazság, hogy még soha nem gondolkoztam el ezen, mert olyan magától értetődő volt számomra. Tehát én is családban nőttem fel, mondhatom, hogy szerető családban. Én nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza a gyerekkoromra. Bátyám volt, akit ma is nagyon-nagyon szeretek, és nem volt köztünk soha. Tehát annyira ez lét ellen volt, tehát ez olyan, mint a levegő, és az ember nem gondolkozik azon, hogy miért is vesz levegőt. De mindenképp a gyerekek, a férjem, tehát így együtt vagyunk egy kerek egész. Tehát nem akarunk megbélyegezni senkit, és mert hogy akinek nincs gyereke, az nem család. Ez így nem igaz, de számunkra ez így kerek egész, a gyerekekkel együtt.
Hogy éritek meg azt a gondolatot, hogy a házasság szentség, és ebben a szentségben Isten tükrözzük?
Házasságot kötöttünk. Mint fiatal szerelmesek, akkor nem nagyon gondolkoztunk mi akkor a rózsaszín ködben, hogy most ez ott van a pap, ott van Isten, templom, valahogy volt egy rituálé. Valószínű, hogy ebben a szülők is közre játszottak, mind a két félről, hogy ugye egyházi esküvő, polgári esküvő, mi, mint valami főszereplők, azon végigvonultunk. Nem történt, egyébre nem tudok emlékezni. Aztán, ahogy teltek az évek, és valószínű, hogy egy picit értelmesebbek lettünk, vagy felismertünk valamit, nem tudom, valahol megérintett valami bennünket, és akkor döbbentünk rá, hogy jó, ketten vagyunk, de valahol ott a háttérben kell legyen valaki, vagy valami, ami bennünket irányít, amikor nehézségeink vannak, átsegít rajta, és valahogy tudatosul bennünk, hogy ez a Jóisten kell legyen. Vallásos családból származunk, templomjárók voltunk, vagyunk, de egy ideig bizony ez megszakadt. Fiatal házas éveinkben minden fontosabb, vagy sok minden fontosabb volt, mint a templom, Isten, egyház, de aztán úgy érzem, hogy visszataláltunk már évek óta.
Miként sikerül házasságotokban Isten szeretetének ikonjává, vagy más néven tükrévé válnotok?
Nem tudom, hogyha sikerül-e. Talán ezt mások tudnák jobban megítélni. Én, de szerintem mondhatom azt, hogy mi gyakran érezzük úgy, hogy ez nem így van. Próbálkozunk. Végül is a gyerekeket is vallásosan neveltünk, tehát Isten szeretetében próbáltuk őket nevelni, ennek ellenére nem mondhatom, hogy ez maradéktalanul sikerült, de én remélek, tehát nem vesztettem el a reményt, hogy egyszer ennek meg lesz a folytatása. Tehát ha ezt az Isten szeretetet, ami egyre mélyebb bennem, most csak magamról tudok beszélni, és én ezt úgy érzem, hogy ez egyre fokozódik, valamikor a gyerekeim is majd át fogják venni. és addig is én pusztán az imáimmal tudom ezt elősegíteni.
Azt mondtátok, hogy az elején nem volt tudatos bennetek egyáltalán a házasság, vagy az, hogy Isten jelen van. Mi segített ebben? Tudom, hogy ti is házashétvégések vagytok, és hogy sikerült elmélyíteni azért ezeket a lelki irányzatokat, vagy gondolatokat, vagy jó érzéseket magatokban?
Töprengés volt bennem, most magamról beszélek, töprengés, keresés, valami hiányzott, és éreztem, hogy valami hiányzik, nem olyan, mint amilyen volt, vagy amire vágynék. Éreztem annak hiányát, hogy elmenjek templomba, hallgassam Isten szavát a plébánoson keresztül. És aztán ez megérintett, elindultunk ezen az úton, csatlakozott a feleségem is, Brigitta is, és aztán 2010-ben meghívtak bennünket házas hétvégére. Úgy gondoljuk most, visszatekintve, hogy ez lehetett egy fordulópont, ami tudatosította bennünk, segített felismerni azt, amiben mi akkor úgy kerestük, mutattuk, tudtuk, hogy van, nem is, de megfogalmazta konkrétan az Isten jelenlétét bennünk, és a családunkban, és a házasságunkban.
Manapság egyre több párnál látjuk, hogy kitolódik a házasságuk, gyermekvárások időpontja. Mivel először szeretnék bejárni a világot szabadon, megteremteni az anyagi biztonságot, házat, autót biztosítani maguknak. Ti hogy látjátok ezt a kérdést?
Mi fiatalon házasodtunk össze, 21 éves voltam én, 22 évesen már megvolt az első gyermekünk, akkor ez tűnt természetesnek. Engem személy szerint kisé elkeserít, elbizonytalanít az, amikor fiatal házasok pusztán az anyagiak kedvéért, a karrier kedvéért tologatják a gyermekvállalást. Sok esetben sajnos ez nem rajtuk múlik, hanem nem adatik meg nekik előbb. De az, hogy szomorúsággal tölt el végül is, nem merik vállalni, és arra várnak, mindent biztosítsanak majd a leendő gyermeknek.
Mit láttok ti? Mi azt látjuk a környezetünkben, hogy az anyagi dolgok fontosabbak sokszor a szeretetnél, sokszor fontosabbak az elköteleződésnél, és sokszor fontosabbak a egymás melletti elköteleződésnél, és a gyerekvállalásnál is, hogy erre felé ti is ezt tapasztaljátok? Itt is ilyen nehézségekbe ütköznek a fiatalok? Vagy ti?
A társadalmunk megy egy irányba, egy negatív irányba, az én megítélésem szerint. Ebbe tartozik az a rész is, hogy az anyagi, tárgyi vonzatok azok sokkal fontosabbak, mint az érzelem. Fiatal házasok távoznak, munkalehetőséget keresnek, kitolják a gyerekvállalást, kitolják egymással, közös kapcsolatokat is tolják, halasztják, egyre kevesebb idő jut egymásra. A személyes tapasztalatból, hogy ez miért történik, vagy mi ennek az ára, én úgy látom, hogy nem minden a pénz, nem minden az anyagi javak. Az a mosolygós szempár, ami visszanéz rám, látom gyermekeim fejlődését, remélem minél hosszabb ideig fogom tudni ezt végigtekinteni. Az a vasárnapi ebéd közösen, ugye öten is leültünk egy asztalhoz, annak a hangulatát és annak az érzelmi töltődését és azt az erőt, amiből abból tudunk meríteni a következő étre, azt nem tudom szavakban kifejezni, és szerintem ezt mérlegbe tesszük, pénz és érzelem és szeretet és béke a családban, ez mindenféleképpen a család oldalára nyomja el a mérleget.
Püspök atya, a levélben három lelkipásztori levelet is említesz. Ebben a kérdésben melyiket tartod fontosabbnak, vagy inkább ezek egymásra épülnek?
Főzőtlen azt kell mondanunk, hogy a három levél, amit a Szent Atya megjelentezett az utóbbi években, nagyon-nagyon szorosan összetartoznak. Az Evangelii Gaudium az a Szent Atyánknak az alap üzenetét tartalmazza, hogy szokjunk le a síránkozástól, és az evangélium örömét osszuk meg egymással. A másik, a Laudato Si, az, hogy az ember benne él egy környezetben, és nem mindegy az, hogy az ő környezetét hogyan formálja. Itt szabadon kitérőt tenni, itt nem csak egyszerűen a természetvédelemről van szó, hanem például mennyire családbarát a környezetünk, mint társadalom. Tehát mennyire tudunk tenni a társadalom családbarát érdekében. A harmadik pedig az Amoris Laetitia. Persze, meg kell még említeni egy más negyedik levelet is így, ebben a sorrendben, a Misericordiae Vultus, az irgalmasság arca kezdetű apostoli búlát, amely az egész Amoris Laetitia tulajdonképpen alap gondolatát hozza, és aki nem ismeri, milyen az a Misericordiae Vultus, az irgalmasság arca kezdetű pápai megnyilatkozást, az nagyon el tud tévedni az Amoris Laetitiában. Én azt gondolom, hogy sokszor, amikor nem megfelelő hangon beszél valaki az Amoris Laetitiáról, az azért is van, mert nem látja tisztán a Szent Atyának a belső logikáját, amelyet a különböző apostoli buzdításokban megjelenik. Szóval nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy lássuk ennek a pápai megnyilatkozásnak az egymásra épülését.
Önök a Mária Rádió Bíró László püspökatya műsorát, a Hívom a családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatban. A házigazda Bíró László püspökatya. Vendégeink a mai alkalommal Ármos Attila és felesége Brigitta. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
Egy rövid részletet olvasok föl a levélből. A világiak, család és élet pápai dikasztériumának prefektusa Farel bíboros mondta: attól tartok, hogyha csak kritizálunk, az Úr majd megismétli nekünk azt, amit az evangélium szerint Mártának és Máriának mondott. Sok minden miatt aggódtok, pedig csak egy a szükséges, de azzal nem törődtök. Úgy gondolom, hogy ez számunkra igen fontos üzenet. Hagyjuk abba a panaszkodást, összpontosítsunk a pozitív dolgokra, összpontosítsunk a hitre. Azt kérdezném, hogy ti hogyan látjátok ezt a környezetetekben? A panaszkodás elnyomja a hírt, vagy inkább tudtok koncentrálni a pozitív dolgokra, tudjátok az örömhírt vinni a környezetetekbe?
Szeretünk panaszkodni. Azt hiszem, a mai társadalom nagyon szeret panaszkodni. Független kortól, nemtől, bárhonnan, csak panaszkodunk. Panaszkodunk, és hallgatjuk csak a negatív dolgokat. Valószínű, hogy egy picit a média is közrejátszik ehhez, mert az internetes oldalakat, ha nézem, az írott sajtót nézem, hallgatom a rádiót, bizonyos beállítottságúaknál, visz állandóan főcímben csak a negatívum szerepel, és ezt fújjuk, ezt szajkózzuk, ezt pumpáljuk még nagyobbra, elterelve a figyelmet minden másról. Na most lehet, hogy korom miatt is, lehet élettapasztalatom miatt is, lehet a Istennel való kapcsolatomból fakadóan is, megtanulom lassan, fokozatosan észrevenni az élet apró örömeit. Azokat a pici-pici kis rezdüléseket, nem kellenek nagy dolgokra gondolni, nem hatos lottóra, csak az, hogy ma milyen szépen süt a nap. Milyen jól esett megfogni a feleségem kezét séta közben. Ilyen apró dolgok, apró örömök, mert ezeket is észre kell venni, és ez is hozzátartozik a teljes családi életünkhöz. Hát én valahogy így látom.
Megint a személyes tapasztalat, én is nagyon szeretek panaszkodni, de valahogy úgy leszokóban vagyok. Tehát észreveszem most már én is azokat a dolgokat, amiket Attila említett, hogy múltnap is egy 20 perces séta volt a városban, olyan gyönyörűen sütött a nap, és annyira kellemes érzés volt, és hallgatni, ott előttem ment egy anyuka a kislányával, olyan jó volt őket, hát akaratlanul hallottam, és örömmel töltött el. Úgy érzem, hogy jó úton haladok ebben, hogy leszokjunk a panaszkodásról.
Ez nagyon jó dolog. Igen, hát én is jártam így, hogy egyszer Miklossal beestünk egy atyához, már nem él egy jezsuita atya, Nemesődön atya, és tele voltam eddig, és panaszkodtam neki, és mondtam a rossz dolgokat, úgyhogy a rossz hír rosszul hat ugye másra is, akkor már mindjárt Miklósnak is eszébe jutott egy jó pár panasza. És mit mondott Nemesődön atya, hogy ő ezt mind elhiszi, együtt érez velünk, sajnál minket, látja, hogy ez meg az a probléma valóban, hát nem egy jó dolog. De azt mondja, hogy lehet ezen változtatni? Hogy tudtok egyáltalán ebből fölállni, vagy más szemléletet, hogy mi adhat? Vegyetek elő egy papírt este, és írjátok föl, hogy miért adtok hálát. És ez nagyon érdekes volt. Hazamentünk, még ugye volt egy pár óra a napból, és amikor eljött az este, elővettük a papírt, és tényleg telt a papír. Hát mikor elővettük a papírt, még azt gondoltuk, hogy semmit nem fogunk tudni fölírni, azt az egy jó dolgot, hogy Ödön atyával találkoztunk. És akkor végig gondolva, tényleg, hát kisütött a nap, elértük a busz, nem késtünk el a munkahelyről, szép nyugodtan lezajlott a nap, és így tovább. Tehát
folyik a víz a csapon, van villany a házban, ezt épp a múlt héten éltük meg, hogy reggel fölébredtünk, nem tudtuk miért kiabálnak, kiderült, hogy nem volt villany az egész házban, és bizony estig egy generátort állítottak az utcára, és az próbált valami áramot előtt csiholni nekünk, úgyhogy ez is egy ilyen tapasztalat volt számunkra.
Hálódási lehetőség.
Reményed, hadd mondjam hozzá, ugye Ferenc pápának egy gondolatát, ami belém ivódott, azt mondja, ne csak a barázdák görbességét lássuk, a görbe barázdába is lehet vetni magot, is ki fog kérni. Valaki egyszer egy ilyen beszélgetés közben mondta, hogy sőt, a görbe barázdába több mag fér bele, mint az egyenesbe. Ez is igaz.
Tudomásul kell vennünk, és sokszor látjuk is, találkozunk is vele, hogy Isten velünk van. Isten fogja a kezünket és vezet bennünket. Ti milyen jeleit látjátok családotokban vagy környezetetekben, hogy Isten valóban velünk van?
Hát ez most nagyon jó kérdés, mert egy fél órával ezelőtt konkrétan megtapasztaltam, hogy hihetetlen, hogy mennyire velünk van, akár a házas hétvégében is. Ugyanis engem napok óta emésztett valamilyen ezzel kapcsolatos probléma, és akkor az ebédnél jön egy házas pár, és azt mondja, hogy ő megoldja, és elvállalja a feladatot. Tehát hihetetlen öröm volt, elfogott a sírás szinte. És úgy van, tehát a családban is. Lelki gyakorlaton voltam a nyáron, és nagyon, akkor nagyon-nagyon éreztem, hogy jó Isten velem van, és nagyon közel kerültem hozzá, vagy ő hozzám, ezt nem is tudom, hogy azt hiszem, inkább én vagyok távol tőle, de most sikerült hozzá közelednem, és Attila nem volt velem, és ő ezt nagyon-nagyon rossz néven vette, tehát rosszul érintette ebben az időszakban, hogy én egyedül hagytam ott őt, és hazamenve akkor éreztem igazán Isten közelségét, amikor mi ezt át tudtuk hidalni, ezt a kettőnk közt, ezt a távolságot. És aztán ne is említsem a mindennapok kis apróságait, amire talán nem is gondolunk, hogy ez Isten újja lehet. De ha egy kicsit is figyelmesek vagyunk, akkor a legapróbb részletekben is megmutatkozik.
Én gyakorlatilag vagyok egy picit, lehet azért, mert férfi is vagyok. Én úgy gondolom, hogy ha mi, vagy én megteszek mindent, akkor szerintem a Jóisten is hozzáteszi az ő részét. Én valahogy így élem meg a mindennapokban az Isten jelenlétét, visszagondolva, vagy azokban a pillanatokban is. Sokszor van azt, hogy érzem, hogy valami megmozdít, valami nem azért történik, mert én ezt így szerettem volna, hanem azért, mert ezt valaki így szerette volna. És azt gondolom, hogy ő kell legyen. A családi életben is, egymással való kapcsolatunkban is, a gyerekekkel való kapcsolatunkban is. Többször érzem picikek is érintést. Volt, nem tudom, hogy nem tartanak paranormálisnak, de volt olyan, hogy mintha simogatást is éreztem volna betegségem közben. Nem tudom, hogyha ez... Én akkor az ő kezének tulajdonítottam, mert akkor is hozzáimádkoztam. Aztán volt egy ilyen suhallat. Hát én valahogy így érzem.
Laci atya, te sok-sok párral találkozol. Látod rajtuk, hogy hálásak a Jóistennek azért, mert velük vannak. Tapasztalják ezt, észreveszik-e, vagy ha nem, akkor hogyan tudsz nekik segíteni ebben?
Amiről úgy beszéltem a házas hétvégében is, azt gondolom, hogy nagyon sokszor nem vesszük észre Isten velünk létét. Nekem nagyon sokat mond a Magnifikát Lukács evangéliumából, amikor a szűzanya várja a gyermekét, és már hálát ad azért, amit Isten nemzedékről nemzedékre tesz majd vele. Szóval olyan szép ez, hogy nincsen gyerek se tulajdonképpen, de ő hálaadásban él, és a remény fogalmazódik meg benne. Azt gondolom, hogy legközelebb a Jóistenhez, az ő velünk létéhez, az pontosan a hálaadás visz közelebb, mert amikor hálát adunk, akkor már nem csak valami jó téteménynek örülünk, valami jónak, hanem annak, hogy valaki annyira szeret bennünket, hogy elhalmoz a maga jóságával. És ez sokszor több, mint maga az, ami éppen most történik velünk, hogy szeretet van a lét mögött. Nagyon-nagyon fájlalom azt, hogy nagyon sokszor hallom hívő embert azt, hogy hát imádkozni akkor szoktam, amikor bajba vagyok. Pedig mennyivel jobb lenne, hogyha kialakítanánk a szokást, hogy hálaadó imádságot mondunk, pont amit a Nemesedon atya nektek mondott, hogy írjátok le este, hogy mindent köszöntök meg Istennek. Szóval hiszem, hogy az ilyenfajta hálaadáson keresztül tudunk közelebb kerülni Istenhez, aki valóban Emmanuel, a velünk lévő Isten.
Az októberi családlevél záró gondolata. Isten szeretetére válaszolnunk kell. A szeretet Istene tőlünk is azt várja el, hogy világosan és egyértelműen különböztessük meg a jót a rossztól, az igazat a hamistól. Fele barátainkhoz azonban, még a legtörékenyebbekhez is mindig irgalommal és gyengéd szeretettel közeledjünk. Kedves hallgatóim, Önök a Mária Rádió Bíró László püspökatya műsorát, a Hívom a családokat adását hallották a szombatesti beszélgetések sorozatban. A házigazda Bíró László püspökatya volt. Vendégeink a mai alkalommal Ármos Attila és felesége Brigitta. A műsort vezették Pap Ági és Miklós. További jó rádiózást, mély lelki élményeket kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökre kívánom!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.